Befelé utazunk ma, köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Itt a műsorban fókuszban az önismeret, vendégem ugyanis Herner Dorka pszichológus, coach, ötgyermekes édesanya, akivel megbeszéljük, hogyan érdemes gondolkodnunk az életünkről. Dorka két könyvéről lesz szó ebben az adásban, a második részben a lélekmódváltásról, ami korábban jelent meg, de előbb a Gyerekes gondolatok című kötete új, sajátosan bővített kiadásáról, ami egészen friss. Az eredeti kötet egyébként 2017-ben jelent meg.
Nagyon ritkán vettem én elő ezt a könyvet, az egészet nem is olvastam el, mióta megjelent, ami ugye már az első verzió talán 7 éve. És néha-néha, amikor elővettem, általában úgy történt, hogy mondjuk egy klienssel beszélgettem valamilyen témáról, és köszönhetett, hogy ja, hát én erről írtam. És ahogy elolvasgattam egyszer-egyszer, föltűnt, hogy hát egy picit már más, hogy gondolom, van még tapasztalatom hozzá, ezt már máshogy írnám meg. És akkor egyszer csak beugrott, hogy mennyire érdekes az, hogy nekem most ennek a tanévnek az elején, tehát szeptemberben, 2023. szeptemberben lett egy új fejezet, ami adott egy újfajta ívet. Az új fejezet az az, hogy két gyerekem elment egyetemre az 5-ből, és hogy 2 évtizede vagyok anya. És arra gondoltam, hogy soha nem olvastam még olyan könyvet, aminek kijavítva lett volna, vagy egy fejezet hozzáírva, hanem kommentálva az, hogy hogy gondolkodik az illető arról, ami a régi gondolata volt. És ez nekem iszonyatosan érdekes, a fejlődési ív. És képzeld el, nagyon érdekes volt egy pár hete, hívtak egy babamama klubba ezt a könyvet bemutatni, és én most már nem úgy készülök, ahogy készültem volna akár az első könyv megjelenésekor, az akkor úgy nézett volna ki, hogy lelkesen jegyzetelek, szorongok, izgulok, úristen, milyen okosságokat kéne kiemelnem, most már egyáltalán nem így vagyok, hála Istennek, mert nem volt egy jó én állapot ez a szorongós, hanem most már így meditálok, befele figyelek, beülök egy kád fürdőbe, elhiszem, hogy elég, ha önmagamat viszem oda, elhiszem, hogy ismerem a saját gondolataimat, nem kell újraolvastam a könyvemet, és beültem aznap reggel a kádba, hajnalban, és elkezdtem olvasni az Oprah Winfrey-nek Amit biztosan tudok című könyvét, és már ez a cím nagyon megragadott, hogy mekkora bátorság egy ilyet leírni, hogy amit biztosan tudok, és én, aki írtam most hozzá a régi gondolataimhoz, mi az, amit én biztosan tudok 20 év anyaságból? És az első gondolatom az volt, hogy hát semmi, de ahogy olvastam ezt a könyvet, és hogy készültem erre a beszélgetésre ott a kismamákkal, rájöttem, hogy van, amit biztosan tudok. Az első, amit biztosan tudok, hogy gondolok szerencsére máshogy dolgokat, mint amikor mondjuk 7 évvel ezelőtt ezt a könyvet megírtam. És ezt Oprah-val ellentétben, aki azt írta az előszóban, hogy ő fogta a piros ceruzáját és átírta a szövegeit, én nekem nagyon fontos, hogy nem írtam át semmit. Mert nekem az a fontos, hogy megmutassam, hogy voltam ott is, és most vagyok itt, és egyik se jobb a másiknál, és nagyon remélem, hogy leszek egy másik ponton, amikor akár máshogy gondolkodom erről, amit most írtam. Mert ez, hogy változunk, ez, hogy alakulunk, ez sokkal izgalmasabb nekem, mint az, hogy most gondolom jól, és akkor nem gondoltam jól. Hogy fölvállalni azt, hogy igen, voltam ott. Hogy én voltam például ott, amikor megírtam ezt a könyvet, tehát az alapkönyvet, akkor most újraolvasva föltűnt, hogy hányszor használom azt a jelzőt, hogy én türelmetlen anyuka vagyok, kiabálós anyuka vagyok, írtam le magamról. És hogy most már nem szoktam ezt mondani magamról, de tudom, hogy voltam az is. És hogy ezt nem eltitkolom, mert akkor rengeteg ember érezni esetleg úgy szülőtárs, hogy én vagyok valami csodálatos guru, akinek van 5 gyereke, és hihetetlen jól csinálja ezt az egészet, ők meg a szegények ott a porban vergődnek ebben a nehézségekben. Nem, együtt vagyunk a nehézségekben, én is benne vagyok, most is, 20 év után is, és ez a sorsközössége fontos nekem, és az, hogy vagyok mindenki. És ettől, bár személyes történeteket mutatok be, mégis azt gondolom, hogy általánosat mutatok.
De ez azt is jelenti egyébként az, hogy azt írod, hogy kiabálós anyuka vagyok, hogy az téged akkor feszített, nem? Hogy amikor erről írtál, akkor az a kép, az neked nem tetszett, amit magadról láttál.
Így van, és dolgoztam is rajta sokat. Tehát az, hogy fölismertem, ott nem álltam meg, hanem elkezdtem ezen tettekkel formálni, terápiába menni, nem tudom, a dühömmel rengeteg kört futottam, hogy tudjam én az érzelmeimet kontrollálni, és ne az érzelmeim kontrolláljanak engem. Tehát a kezembe vettem ezt a témát, de nagyon megértem azt, aki a sűrűjében nagyon sokszor találja magát ott, hogy elszakadt a cérna, és mai napig tudok kiabálni, de most már nagyon sokszor inkább döntésből, és ettől kevesebbet is kiabálok. De az egy fontos, hogy igen, a tudatosítás, hogy fölismerem, hogy mi az, amit én szeretnék megtartani, és mi az, amin szeretnék változtatni. De volt például olyan, amire tök büszke voltam, amikor írtam az alapkönyvet, az alapszöveget. Például nagyon büszke voltam arra, hogy a láthatatlan munkára. Tehát arra, hogy én mondjuk úgy készültem a TED előadásomra, a TEDx előadásomra föl, hogy abból mit sem érzékeltek a gyerekeim. És én azt hittem, hogy ez valami csodálatos, hogy jaj, de jó, hát észre se vették, végig ott voltam velük. Na ezt most már teljesen máshogy gondolom. Uh-huh. Tehát most már azt gondolom, hogy tök jó lett volna. És nem, inkább nem azt mondom, hogy jó lett volna, most már úgy csinálom, hogy igyekszem minél kevesebbet láthatatlanul dolgozni, akár a házi munkát, a főzést ideértem, mert valamit akkor nem a teljeset mutatom nekik, és ez egy nagyon erős maximalizmusból eredt. Tehát volt olyan évek voltak, amikor én megfőztem az ebédet, mielőtt elindult a nap, hogy én velük tudjak lenni, de az valami nem igaz, valami túl teljesítő anyuka, amire így visszanézve a mostani énem nem úgy csinálja. Uh-huh. Nem azt mondom, hogy nem úgy csinálnám, mert akkor így döntöttem, és ez rendben volt, de most nem úgy csinálom. Most uh-huh. azt gondolom, hogy tudok azzal is adni, hogy látják, hogy igen, egy háztartást vezetni, anyának lenni, az ilyen dolgokkal is jár, és hogy az ugyanúgy a része a csomagnak, hogy én is dolgozom, kiteregetek, nem csak akkor, amikor ők alszanak.
Nyilván, amikor kamaszok már, vagy még nagyobbak a gyerekek, akkor lesz ennek jelentősége, nem? Hogy végülis olyan mintát kapjanak, amit aztán ők is jól tudnak használni. És ezt írod is egyébként a családi konfliktusokkal, tehát hogy mondjuk a férjeddel való vitákkal kapcsolatban is, hogy ez a ne a gyerek előtt, ez nem biztos, hogy jó választás. Ebben nem változott a véleményed, úgy láttam.
Igen, amit mondasz, ez a ne a gyerek előtt, ez amit mondjuk az én generációm nagyon sokat igen. hallott, hogy ne veszekedjünk a gyerek előtt. Igen. Hát én a terápiákban látom azt, hogy ennek milyen hatása van, amikor a szorongó fölnőtt kliensekkel dolgozom azon, hogy mennyit hallotta a lefekvéskor, amikor elalváskor, hogy kint veszekszenek a szülei, aha, amikor azt hitték, hogy alszik, és hogy ettől milyen nehéz, tehát az alvás, az maga szorongató lett, az félelmetes lett. Szóval, hogy ennek így megvan a hatása. De nem is ezért volt az alapgondolat, hogy miért mondom azt, hogy ne a gyerek előtt, az nem feltétlen a jó irány. És itt nem arra gondolok, amikor egy ilyen bántalmazásos veszekedésre és üvöltözésre és határtalan dűre nem erre gondolok, hanem a vitára gondolok. Arra, hogy az, hogy vannak konfliktusok, az, hogy vannak súrlódások, vannak nehézségek, hogyha ezt nem mutatjuk meg a gyerekeknek, akkor nem tudom, hogy honnan tudnak megtanulni. Mert egyébként például ez nincsen a mesékben sem, filmekben talán vannak, de az nem egy élő tanulás. Tehát az, hogy én hogy vitázom, hogy állok ki magamért, hogy születik meg az empátia, hogy a másik oldalát is megértem, és aztán hogy kapcsolódunk újra, az egy nagyon fontos dolog, mert egyébként én azt észlelem, hogy megijedünk a dühtől, azt gondoljuk, hogy ez kapcsolatvesztés lesz. Tehát, hogy úristen dühös, akkor már kész, akkor már onnan nincs tovább. És ezért én fontosnak tartom, hogy vitázzunk a gyerekek előtt, és béküljünk ki a gyerekek előtt, hogy az, hogy egy kapcsolatnak a szerves része, hogy nem mindig értünk egyet, és hogy nehogy valami illúziót keressenek, amiben mindig azt hiszik, hogy hát a apa és anya mindig egyetért. Hát nem föltétlenül.
Amikor gondolkodtam rajta, hogy miről kérdeznélek, és a 200. kérdés környékén jártam, akkor azt gondolom, hogy inkább ilyen témákat vetnék föl, hogy mi az, amivel kapcsolatban másként gondolkodsz. Uh-huh. És így jutott eszembe például az időmenedzsment. Az időt a gyerekes családanyánál az olyan, mint hogyha az nem is létezne. Pláne az én idő, vagy a saját magadra szánt idő, és azt írtad, hogy ebben például nagyon megváltozott a szemléleted.
Igen, Igen, igen. Első látásra nincs benne idő. De nagyon érdekes, hogy én sok emberrel dolgozom, akik nincs gyereke, és ugyanígy nincs ideje. Tehát, hogy nem feltétlen kell hozzá a gyerek, hogy úgy érezd, hogy nincs időt, hogy minden idődet megeszi a munka, vagy megeszi a, nem tudom, a ház, amit gondozol. Tehát az, hogy nincs idő, az csak így egy tünet a gyerekeseknél is.
De miért nem vagyok magamnak elég fontos? Mert ezt szokták mondani, és ettől mindig rosszul érzem magam ettől a mondástól.
Nekem nem így jött ez a mondat. Lehet, hogy van, akinek ezt használ, ez a mondat, vagy valamire sarkalja. Én a felelősségvállalást raknám be. Igen, látszólag 5 gyerekkel nincs időd semmire. És én nekem pont az volt, hogy 4-jel még nem volt, 5-tel lett. És miért lett? Azért, mert muszáj volt túlélnem. Ami azt jelenti, hogy felelősséget kezdtem vállalni nagyon erősen azért, hogy muszáj, hogy legyen idő, és az idő az úgy lett, hogy reggel 5-kor fölkelek, és ezt a mai napig megteszem. Fölkelek azért, hogy először befele menjek, hogy először megnézem, hogy bent mi van, hogy ott rendet rakjak szépen, hogy ott legyen egy harmónia, hogy mire kapcsolódom a családommal, a klienseimmel, a barátaimmal, felelősséget vállaljak a belső dolgaimért, mert alapvetően onnan fogok kifele áramlani egész nap, hogy mi
ez
van
meditáció?
Bent. Mozgás, meditáció, fürdő, tehát valamiféle ilyen self-parenting, egy öngondoskodás. Tehát az, hogy én vállaljak felelősséget a vackaimért. És bármiért is. Lehet, hogy ez egy nagy kérdéskör, hogy aggódom azon, hogy. Lehet, hogy egy kisebb, hogy azt a napot hogy fogom megoldani. De én most már abban az időben nem főzök. Nem arról gondoskodom, hogy mi legyen az ebéd, azt megcsinálom később. Hanem arról gondoskodom, hogy én egy egyensúlyban lévő személy legyek, és ezt tartom a leghatékonyabb eszköznek mindenek fölött. Tehát, hogyha valamit változtatnék, kevés dolgot változtatnék, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan dolgot látok, amit nem úgy csinálnék. De például hamarabb mennék az önismeret és az öngondoskodás felé, és ez nem azt jelenti, hogy elmegyek a... Tehát az én idő az nagyon sokféleképpen van használva manapság, tehát az, hogy most elmegyek a műkörmöshöz, amivel semmi gondom, tehát hogy tényleg semmi gondom a műkörmöshöz, mondhatnám azt is, hogy elmegyek a fodrászhoz, vagy a kozmetikushoz. Nekem nem ez az öngondoskodás föltétlenül, illetve azt mondom, hogy nem ez a legfontosabb, az, hogy belül mi van. Tehát, hogy fontos az is, hogy kívül, hogy nézek ki nekem is, de az, hogy belül rendbe legyek, és hogy legyen kapcsolódásom a belső hangommal, hogy egyáltalán tudjam, hogy vagyok, és elmélyüljek abban, hogy vagyok, ezt kimunkálni, ez sokaknak és nekem is igényelt egy életmódváltást. Aha. Tehát, hogy valahol prioritássá tettem azt, hogy rendet rakjak, mielőtt rendet követelek. Tehát ez a könyv is önismereti eszközöket ad szülőknek, az önismeretet használja, mint eszközt, hogy ha valami kint van a gyerekemmel, akkor mit találok én bent, amit el tudok végezni, hogy valahogy változzon a kapcsolatunk, hogy változzon az, amit kint látok meg.
Végülis, amit tanít a könyved, szerintem, és ezt nem külön fejezetként csinálod, hanem folyamatosan, ahogyan írsz róla, hogy mindig gondolni arra, hogy ezt most miért csinálom. Kicsit befelé figyelni, hogy oké, ezt váltotta ki belőlem, de hogy ezt miért is. És szerintem ezt a hétköznapokban nagyon sokan nem csinálják, nem jut eszünkbe.
Ez szerintem egy ilyen kíváncsi magunk felé fordulás, nevezhetem tudatosításnak, de ez egy ilyen száraz szó, és nincs benne semmi, nem tudom, olyan jó dolog, de ez a miért is csináltam, ez olyasmi picit, mint egy ilyen nyomozó munka.
De ez mindig volt neked?
Nem. És ezt nem az egyetemen tanultam. Uh-huh. Tehát, hogy ez valahogy kötődik az önismereti folyamathoz, ami persze az egyetemen is volt, de inkább azt gondolom, hogy ez a... Amikor én ott tartottam, hogy na jó, akkor most így igazán mélyre menjek a saját dolgaimmal, ne csak azért mondjuk, mert legyen egy diplomám, amihez kell mondjuk önismereti óra. Tehát attól még, hogy van diplomám, ez nincs. Tehát nem kell hozzá diploma. Igazából ez a lényeg. Ezt hiszem, ez egy döntés volt, hogy én szeretném tudni, hogy az miért van, és ez az, ami nagyon erős eszköz, hogyha ez a miért csináltam, ez nem egy ilyen számonkérő, ostorozó mondat, hogy de már miért csinálom még mindig ezt? Nem igaz, hát tudom, hogy nem így kéne csinálni, és miért csinálom? Ezt nagyon sokat hallom én a terápiákban. És akkor azt szoktam kérdezni, de most tényleg egy kicsit kíváncsian kérdezzünk már meg téged, hogy egyébként miért csinálod? hogy tényleg érdekel, hogy miért csinálod. Nem azért, hogy elszámoltassalak, mert mindig van oka. És azt föltárni, az szerintem iszonyú izgalmas. Hogy ez miből ered? Mert ha ott megtalálom, és itt van az, hogy megértem, igazából megértem a működésem, akkor sokszor semmit nem kell már csinálni, mert egyszerűen elkezdem máshogy csinálni. Lényegében akár azt is mondhatom, hogy a pszichológusnál sokszor ez történik, hogy ja, hogy megértem, hogy miért csinálom, és akkor vagy kioltódik, vagy eszközt látok meg, hogy ja, akkor az a dolgom, hogy... Mert a felszín az egy, tehát igazából egy tünet, ami szülőként sokszor történik így a gyerekeinkkel. Tünete valaminek, ami korábban történt velünk, vagy ami éppen birizgál, vagy amit még nem raktam rendbe. A gyerekkel csak kijön. És az az odafordulás magunk fele, hogy de tényleg ez, ennek valójában mi lehet a háttere? És ehhez persze jó, hogyha van segítő, de nem feltétlenül szükséges, mert el vagyunk árasztva könyvekkel, meg tudással, ami egyébként néha vissza is hat. Tehát, hogy szerintem sokszor az van, hogy olyan mennyiségű a zaj, hogy azért se tudunk befele menni, mert mindig csak azt tudjuk, hogy ja, ezt kéne csinálni, tényleg, akkor ezt ezért csinálom, akkor önismeretben ugyanúgy, mint mondjuk a lakásban, hogy mit kéne meg kitakarítani.
A kreativitás még ilyen szó, ami szintén nagyon izgalmas a te könyvedben, ami föl-fölbukkan, szóval hogy mennyi elképesztő ötleted van arra, hogy menedzseld a családot, konkrét gyakorlatban is használható ötleteket tud meríteni az olvasó, mert például csak mondok egy ilyet, tehát ez, amit írsz, ez a 29-es szabály, hogy hogyan lehet rendet rakni, vagy szelektálni a megunt dolgok között, ami nagyon sok családban konfliktus forrás, pedig tényleg lehet, hogy csak egy ötlet kell.
Igen, én nagyon szeretem a gyakorlati síkot, tehát, hogy szeretem a gondolkozni, meg elmélkedni, meg azt is szeretem, de alapvetően én egy ilyen, oké, mit tudok elvinni belőle? Tehát, hogy azért is írok ilyen konkrét dolgokat, mert nagyon szeretek ilyet kapni könyvekben is, igen, meg emberektől is, aki így benne volt tapasztalta, mondj már valamit, hogy kell, és akkor mondod ezt a 29-es szabályt, ez nálunk nagyon menő, épp tegnap is történt egy ilyesmi, ez arról szólt, hogy amikor ez a millió cucc van otthon, és nem tud rávenni a gyerek, vagy nem tudtam én rávenni a gyerekeimet, hogy így szabaduljunk már meg valamitől. De tudod, ez azért fontos, ez meg amazért fontos, amikor kedvencem ez a, nem tudom, le van törve a bábú feje, nem baj, hullának még tök jó lesz. Hogy így tényleg minden jó lesz valamire, de hát én nem dobok ki. Szóval van, aki kidobja a gyerekei cuccát.
Nincs otthon, bemegy a szobába.
Az a helyzet, hogy nekem kidobtak az anyukám, és nagyon bánja, szóval semmiképp sem akarom őt itt hibáztatni, de imádtam azt a babakocsit, amit kidobott körülbelül 3 éves koromban, ez azóta is mély traumatikus élményem, de, és ebből látszik, hogy tényleg az, amit mondtam, hogy nem gondolom, hogy elrontjuk a gyerekeket, hogy én ezt, amiről így viccesen azt mondom, átfordítottam. Én nem dobom ki, és nevetek már ezen, hogy ez traumatikus élmény. Igen, tényleg megrázott, de én nem akarok ebbe benne maradni. Mi az a jó, ami VS formált? Azzá formált, hogy én nem dobom ki a gyerekeim cuccát, viszont sok gyerek, sok cucc, mit tudok csinálni? És akkor egyszer azt találtam ki, hogy... Eredetileg úgy volt, hogy ha 30 dolgot kiselejteznek, akkor csinálnak helyet a polcon egy új dolognak, és lealkutták 29-re. Mondtam, jó. És akkor ez olyan, hogy így nem tudom, bemegyek a szobába, és nem akarsz 29 dolgot kiselejtezni, és akkor kérdezik, hogy van valami, amit így lehet. Igen, mondom, van valami, és mindig van valami ilyen eldugva erre az esetre, és akkor ez úgy is történik, hogy tényleg lesz hely a polcon, és oda rakom. Tehát, hogy megtapasztalják azt, hogyha van egy tér, akkor ez helyet ad valaminek. Tehát nekem ez tök lényeges része, hogy oda kerül a polcra az az új dolog, és akkor legtöbbször ez jól jön ki, van, amikor csalódás, de alapvetően egy nagyon-nagyon hasznos eszköze lett annak, hogy tanítsam az elengedést. Tehát ennek nem csak az a lényege, hogy mennyi cucc van, hanem az, hogyha elengedünk valamit, akkor lesz tér, meg lesz helye az új dolgoknak.
Számos remek ötletet ad még Herner Dorka pszichológus a Gyerekes Gondolatok című könyvében. A Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján meghallgathatjátok az interjúnk hosszabb változatát. Most zene, azután visszajövünk majd Dorka korábbi könyvével, a Lélekmódváltással.